Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Emőt Pál. A műsorunk első részében a magyar és az európai bankok helyzetét elemezzük Simonyi Tamással, a KPMG szenior igazgatójával. Azután, hogy megugrottak a kötvényhozamok. A második részben Blahó Leventét, a Raiffeisen elemzőjét kérdezem arról, hogy mit vár a most induló amerikai gyorsjelentési szezontól. Kezdjük a bankok helyzetével. Itt van a telefonvonalban Simonyi Tamás, a KPMG szenior igazgatója. Üdvözlöm, igazgató úr!
Köszöntöm a hallgatókat!
Az elmúlt évtizedekben ön, illetve a KPMG jó néhány bank felvásárlásában működött közre, így tudja, mitől függ egy bank értéke. Ezért érdemes a múlt héten már említett, mármint itt a rádióban, említett OTP-vel kezdeni, hiszen felvetődött, hogy az OTP esetleg eladja orosz leányát, és hazahozza a pénzt, miután most az ott képződő osztalék hazahozatalára engedélyt kapott. Mit gondol erről? Elképzelhető, hogy ez megtörténik?
Én nem úgy ismerem az OTP-t, mint aki nagyon ki akar jönni az rossz piacról, bár úgy gondolom, hogy elég nagy a politikai nyomás, különösen Ukrajnából. Ezt a menedzsmentnek kell megítélnie, hogy mennyire akar ennek eleget tenni. Minden esetre Oroszországban nagyon nehéz eladni megfelelő áron, mert csak elnöki engedéllyel lehet ilyen tranzakciókat lebonyolítani.
De azt hiszem, van példa rá, mert most az olasz intéza kapott erre engedélyt.
Igen, hát engedélyt kapni lehet. A kérdés az, hogy milyen áron érkezik az ajánlat. És az az érzésem, hogy a helyi erők, akik ugye hajlandók lennének esetleg megvenni egy külföldi bankot, nem nagyon magas árat ajánlanak. Az OTP ismereteim szerint erre tett is egy kísérletet, talán tavaly ilyen tájt, és úgy vérték, hogy nem volt megfelelő az ár.
Ráadásul nagyon jó eredményeket ér el az OTP, ugye, ha jól emlékszem a számokra, akkor amióta elindult a háború, azóta több 10 milliárdos nyereséget ért el.
Oroszországban, aki inkább a nyugati bankokban hisz, azokban van bizalma, az annak már nem nagyon sok maradt. Úgyhogy az ő szemszögű az OTP egy nyugati bank.
Tehát véleménye szerint akkor az OTP marad Oroszországban, amíg a helyzet nem normalizálódik, és akkor újraértékeli valószínűleg a helyzetét. Gondolom,
nekem
erről lehet.
Nekem személyes véleményem, hogy az OTP marad Oroszországban.
Na jó, hát akkor lépjünk tovább, és nézzük meg a bevezetőben feltett kérdést, azaz milyen hatással lehet a bankokra az amerikai és az európai kötvényhozamok emelkedése. Ugye többször beszéltünk itt ebben a rádióban, hogy a világ tőkepiacain ugye a legnagyobb sztori az, hogy a hosszú amerikai államkötvények, pontosabban a 10 éves amerikai államkötvényeknek a hozama az 5%-ot megközelítette, most, ha jól tudtam, délután 4,75%-on áll, és ugye ez a bankokban lévő állampapír állományra nem túl kedvező. Egyetért ezzel a megállapítással?
Hát ez egyszerű matematika. A bankok, meg mindenki, aki kötvénybe fekteti a pénzét, amikor hosszú papírt vesz egy bizonyos fix hozammal, és a kamatkörnyezet megemelkedik, akkor azon veszteség keletkezik, ugyanígy visszafelé. Ha kamatok lemennek, akkor egy fix hozam tőkeértéke megnő. Tehát ez elkerülhetetlen. Ugye ebből már egyszer volt probléma, amikor talán egy fél évvel ezelőtt két-három nem is olyan kicsi helyi bank tönkrement, de azért ez nem hiszem, hogy megrengeti a nagy bankokat. Tehát ez nem lesz rendszerszintű probléma, az nagyon kellemetlen, mert a bankoknak ugye ezeket a kötvényeket úgynevezett mark-to-market, tehát piaci alapon kell értékelni, és hát ez egy nem realizált, de veszteség. Aztán ha eladják, akkor meg már realizált veszteség.
Hát egyébként nagyon nagy összegről van szó. Én a Deutsche Banknak láttam egy számítását, hogy az első két negyed évhez hozzáadjuk a harmadik negyedévi veszteséget, akkor közel 700, azaz 700 milliárd dolláros nem realizált veszteségről van szó. Azért ez nem apró pénz.
Nem apró pénz, de ennek van egy másik oldala is. De amikor megemelkednek a kamatok, akkor azt a bankok érvényesítik a hitelezésben. Ja, tehát az ügyfeleknek többet kell fizetni, a betéteseknek viszont nem biztos, hogy ennyivel többet adnak, tehát a kamatmarzs kitágul, és a bankoknak ez a legfontosabb tényező az eredménykimutatásban, a kamatmarzs. A kamatmarzs az egyik, a másik pedig az ügyfel, a nem fizető ügyfeleken elveszthető pénz, ami viszont ebben a pillanatban nem tűnik drámainak.
Hát olyannyira nem, hogy ugye például visszatérve az OTP bankra, az OTP banknak azt hiszem sem Olaszországban, sem Ukrajnában nagyon kevés ilyen vesztesége keletkezett. Ha jól tudom, Oroszországban nagyon-nagyon kevés, az ukrajnai számokat nem tudom, de úgy tűnik, hogy ez nem okoz igazi problémát, és nem is beszélve Magyarországról, ugye, ahol nagyon alacsonyra ment le ez a hányados.
Hát ennek az a fő oka, hogy ami volt veszteség, ugye a háború kitörésekor az OTP mindig nagyon óvatos, konzervatívan állítja be a céltartalékot. Tehát lehet, hogy van veszteség, de az nem haladja meg azt a céltartalékot, amit ő korábban beírtak maguknak. És hát azért ilyenkor, különösen Ukrajnában, én biztoségben nagy erősen visszafogták a hitelezést, mert hát ott nagyon vagy nyugati körülmények vannak most már.
Hát igen, és főleg azt hiszem vállalati hitelezést folytat az OTP Ukrajnában.
És. Oroszországban inkább lakossági hitelezést, az orosz gazdaság döcög, de nem omlott össze. És a személyi hiteleknél és a jelzálog hiteleknél a döntő kérdés az, hogy megemelkedik-e a munkanélküliség. Ugye akkor nem fizetnek az emberek, hogyha elvesztik az állásukat. Hogyha kevesebb a jövedelmük, mint egy korábbi évben, mi nem azt jelenti, hogy kevesebb fizetést kapnak, hanem az infláció beleesztik a jövedelmükbe, attól még ugye fizetik a törlesztő részleteket, mert a törlesztők is elinflálódnak. Tehát emiatt a lakossági hitelportfóliók, hogyha a gazdaság nem omlik össze, csak mondjuk stagnál, ugyanígy Magyarországon is, a lakossági hitelportfóliók nem néznek ki rosszul.
Úgy tűnik egyébként, hogy az OTP-nek ugye hát az első fél évben rekordnyeresége volt, és éppen ma jött ki egy új elemzés a KBC-től, és a KBC az első fél éves nagyon jó eredmények után az OTP-nek megemelte a célárát 15.300 forintra, ugye ma, illetve ugye a felvétel az még csütörtök délután készült, tehát a csütörtöki zárást tudom elmondani, az OTP-nél ez 13.500 valahány forint, tehát hogyha a célárhoz hasonlítjuk, akkor ugye 10-valahány százalékkal jóval magasabb a célár. De a kérdésem az, hogy olcsó az OTP az európai bankpiacon, vagy pedig valahol úgy középen van?
Ugye két fő mutató van, aminek alapján megítélnek egy bankot érték dolgában. Az egyik a könyvi értékhez számított napi árfolyam, tehát az úgynevezett price to book mutató, a másik pedig a price to earnings. Tehát az azt jelenti, hogy a bank értéke hogyan viszonyul a nettó nyerességéhez, adózás utáni nyerességéhez. Az európai bankok átlaga az a könyvi értéknek nagyjából a 90%-a.
Tehát egy alatt van magyarul?
Egy alatt van, igen. Egy alatt van. Sőt, lehet, hogy az európai bankok még a 90 alatt is vannak. Az amerikaiak vannak ilyen 90 és 100 között. Azért ez elég kiábrándító, de ennek az oka az, hogy ugye a bankok árazása az nem a jelenlegi termelékenységük, a jelenlegi profitabilitások alapján történik, hanem egy kicsit távolabb néz a piac, és hogyha ugye mindenki arra számít, hogy az infláció visszaesik, a kamatok csökkennek, akkor bizony ez a mai nagyon kellemes kamatmarzs, ami a bankok rendelkezésére áll, szűkülni fog. Ráadásul az európai gazdaság azért nincs igazán jó bőrben, a fő lokomotív Németország az erősebb zihál, tehát az európai gazdasági növekedés nem néz ki jól. Na most ugye a magyar gazdaság, meg Közép-Európa, az Németország függvénye. Tehát a hitelállomány növekedését illetően nagyon sok optimizmusra nincs ok, bár a mostani rendkívül szerény növekedés, vagy inkább visszaesés az valószínűleg azért átmegy majd növekedésbe, de itt a fő tétel a kamatmarzs. És az a kamat környezet csökkenésével bizony szűkülni fog. És ez nagyjából igaz a nyugat-európai bankokra is.
De továbbra se válaszolt egyébként az alapkérdésre, hogy az OTP, hogyha mondjuk a európai vagy a közép-európai bank társakhoz viszonyítjuk, akkor a szorzók alapján olcsónak számít? Tehát alul van árazva, fogalmazzak így, vagy pedig nem?
Igenis, meg nem is. A price to book alapján nagyjából ott van a többi, mondjuk jobb nyugat-európai bank, a price to earnings alapján olcsó. És az OTP-nek most kiemelkedő a nyeressége, a többieknek javult, de nem ennyire. És az, hogy az OTP fent tudja tartani ezt a növekedést, illetve ezt a profitabilitást, ebben a tekintetben a piac némileg szkeptikus, és hát az OTP működési területén azért nagyon-nagyon komolyak a kockázatok. És itt nem feltétlenül csak Oroszországra és Ukrajnára gondolok, hanem hát látjuk, hogy a magyar gazdaság, ahol az OTP kihelyezéseinek és aktivitásának még mindig a 40-50%-a történik, a magyar gazdaság nem annyira zakatol, mint ahogy azt reméltük.
Tehát úgy gondolja, hogy az OTP helyzete tulajdonképpen a befektetők szempontjából azért mégis kedvező határozása alacsony, és ugye, amint a célárakról beszéltünk egyébként, ha jól emlékszem, az Erste is valami 15 ezer valahány száz forintos célárat tett közzé egy héttel ezelőtt, tehát ugye általában az OTP megítélés ebből a szempontból jó. Sőt, ön, mint aki ugye bankokat vesz és ad, nyilván többet tud arról, hogy az OTP most Lengyelországba is bankvásárlást fontolgat, vagy próbál.
Hát két dolgot hadd mondjak. Az egyik az, hogy amit a sajtó ír arról, hogy az OTP mit hol vesz, azt, hogyha az ember utána keresi, akkor az a gyanúm, hogy kiderül, hogy a feleség. A másik része pedig az, hogy amit az elemzők célárként megfogalmaznak, én nagyon szívesen néznék egy olyan kimutatást, ahol azt látom, hogy az elemzők mit mondtak célárnak, és a végén abból mi valósult meg. Lehet, hogy a felese. De azért, hogy mégiscsak válaszoljak a kérdésre. A befektetők mindenképpen, a külföldi befektetők több kockázatot látnak az OTP tevékenységében és működési területében, mint amennyit talán mi. És ezért a külföldi befektetők az OTP árfolyamát nem nagyon engedik feltartani.
Ha eladná, bocsánat, hadd vágjak közbe, ha eladná például az orosz bankot, akkor nagyobb lenne az OTP iránti bizalom, vagy nem változtatna a helyzeten?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert ha eladná, akkor persze kiesik belőle egy nagy adag kockázat, de ugyanakkor egy nagy adag profit
is. És azt a profitot máshonnan nem biztos, hogy be tudja hozni az OTP, ugye ez a dolognak?
A profitot, tehát azt a tőkét be lehet fektetni máshol, ugye azt kell megvizsgálni, hogy hol tudja hasonló profitabilitás, hasonló jövedelmezőséggel befektetni. Hát ehhez már mélyen bele kell menni az OTP számaiba, és nem is a mi dolgunk, hogy ezt meghatározzuk. De én nekem az a gyanúm, hogy azért nem rohanul eladni az OTP az orosz bankot, mert azért az nagyon nyereséges, és hogyha egyszer talán rendeződik ez a helyzet, akkor ő neki kiváló pozíciója lesz ott, és mondhatja azt, hogy látjátok, amikor baj volt, akkor nem hagyta a titeket cserben. Az OTP oroszországi tevékenysége az nagyon erősen kötődik az orosz lakosság helyzetéhez, és hogyha Oroszországnak nem megy rosszul, ami azért mindenek előtt az olajár függvénye, és az olajár most nem annyira alacsony, tehát hogy az orosz lakosság viszonylag jó bőrben van, akkor az OTP nagyon szépen keres. Azt nem szívesen hagyja ott.
Végül szeretnék egy olyan elemzésről beszélni, amit nemrég a McKinsey tett közzé, és a nagy banki átalakulás címet adta a tanácsadó cég ennek az elemzésnek, azt hiszem az idei globális banki jelentés ez, és én azt olvastam ebben, hogy az elmúlt másfél év volt a globális bankszektor legjobb időszaka 2007 óta, és pont az emelkedő kamatkörnyezetre hivatkozik, amiről ön is beszélt, ez szerint 208 millió dollárral növelte a bankszektor eredményét egy relatív kedvező hitelpiaci környezetben, hozzátéve, hogy tavaly már 12%-os tőkearányos nyerességet értek el a bankok, idén 13%-ra emelkedhet ez. Magyarul a bankoknak az aranyévei jöttek el 2023-24-ben, vagy azért ez egy kis túlzás?
Ez egy erős túlzás, mert a 13% az körülbelül annyi, mint amennyit a befektető elvár egy banki befektetéstől. Ha ez 13%, és azt mondom, hogy én körülbelül ennyit is gondolok egy bank befektetésért kapni, akkor ezzel azt mondom, hogy a price to book az egyszeres. Tehát ez a jövedelmezőség, ez pont ott van, amennyi, hogy méltányosan elvárható, de aranyévnek semmiképpen nem mondható. 2008 előtt, amikor a bankok 20% körül kerestek Nyugat-Európában, és akkor az elvárt nyeresége az volt olyan 11-12%, na azok aranyévek voltak. De hát azoknak meg is lett a bőtjük. Ugye az az OTP, aki Magyarországon mondjuk 20-25% között keres, amire azt lehet mondani, hogy fantasztikus. Na de egy magyar befektetőnek nem 13% az elvárt hozama, hanem 20% meg fölötte van a magas infláció miatt.
Na de ez az infláció azért szépen megy lefelé, jövőre azért már 5-6% lesz. Tehát
de pontosan azt árazza a piac, hogy ezért az OTP nyereségesen fog nőni, mert a kamatmarzs szűkül. Uh-huh. Tehát itt az összefüggés az, hogy egy bank, ha nagyon jó keres, annak főleg az az oka, mert széles a kamatmarzs, a széles kamatmarzs a magas kamat miatt van, és a magas kamat meg a magas infláció miatt van, és a magas inflációban én többet akarok keresni a pénzt. Amikor az államnak odaadom, és az állam kifizet nekem 18-19%-ot jövőre, akkor én egy OTP befektetéstől 20-25%-ot akarok várni.
Igen, hát ez elég világos. Egyébként hadd tegyem hozzá az ön szavaihoz, hogy pont ebben a tanulmányban ez az úgynevezett price to book arány a nagy technológiai vállalatoknál szembe a bankok egy alattiával 9,2. Az információ technológiában 4,5, és még az egészségügyben is közel 4. Ehhez kell hasonlítani ugye a bankokét.
Igen, hát a befektetők imádják a rendkívüli növekedést ígérő papírokat, és ugye az információ technológiában ez meg is valósítható. Egy bank az egy ilyen old economy, amelyik araszol előre, de nagy ugrásra nem képes. Hogyha egy bank nagyot akar ugrani, annak többnyire előbb-utóbb valami bukfenc a vége.
Azt hiszem ez...
Vannak olyan pénzintézetek, amelyek nem bankok, és erről is érdemes egy szót ejteni, mert egyre nagyobb ezeknek a súlya, tehát akik mondjuk fizetésekkel foglalkoznak, tehát átutalásokkal foglalkoznak, szigorúan technológia alapon, ezek beleesnek a bankok jövedelmébe. mert ezek tulajdonképpen algoritmizálják ezt a funkciót, sokkal olcsóbban tudják megvalósítani, mint a nagybanki szervezetek, és ez ma Magyarországon is jelen van. Ezt úgy hívják, hogy Revolut. De, tehát ezek a cégek egy szűk piacra belépve akár világméretekben tudnak volumen produkálni. Egyszerűen az algoritmus alapján a költségeik nem annyira nőnek, a bevételeik pedig sokszorosan.
És nem kell, nem kell fiókokat működtetniük.
Igen, hát a banknál az egyik legnagyobb költség a
fiók. Köszönöm szépen a beszélgetést Simonyi Tamásnak, a KPMG szenior igazgatójának. További kellemes napot kívánok.
Nagyon köszönöm, viszont kívánom.